Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és Isteni szeretünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a mai úrnapján, a Zsoltárok könyvéből, ahonnan az első Zsoltár, mind a 6 versét olvasom. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te utat adsz elénk, utakat, lehetőségeket, és ránk bízod azt is, hogy mi válasszunk. De ismersz bennünket, és tudod jól, hogy milyen gyakran nem a helyes út az, amelyre lépünk, mert úgy tűnik, hogy mindaz, ami csillogás, ami kényelem, amit a földi szemünk jónak lát, az vezet igazán el a célhoz. A szabad akaratot adod nekünk, Urunk. Mégis hála tett szívvel borulunk le előtted, tudván azt, hogy rossz választásaink közepette se szűnsz meg szeretni bennünket, és újra felmutatni a helyes utat. Olyan szépen beszél ez a Zsoltár arról, hogy a két útnak mi is a vége. És nekünk keresztény embereknek különösen áldott tudni azt, hogy az út, amely hozzád vezet, nem egy tárgy, nem egy kitaposott ösvény, hanem egy élő csoda, a te egyszülött fiad, aki maga mondja, Jézus, hogy én vagyok az út. Add, hogy tudjunk szívünk legmélyéről teljes odafordulással őre figyelni, és mindazt, amit ő tanított nekünk, ahogyan ő gyógyít az életre szüntelenül, követni, neki engedelmeskedni, tudván, hogy ő az, aki az életre visz majd minket. Köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted ezt a mai órát és ezt az alkalmat, amikor figyelhetünk szent igédre, a te drága tanításodra. Így maradj velünk most, küld el közénk szent lelkedet, hogy ő tegye áldottá az órát, és igéd drága üzenetének megértését. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a Zsoltárok könyvében. Az imént lekciónak felolvasott első Zsoltár valamennyi versében, valamint az utolsó, a 150. Zsoltár verseiben, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán. Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint. Dicsérjétek őt kürtzengéssel, dicsérjétek őt hárfán és citerán. Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedükkel és fuvolával. Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim! Szoktuk mondani, hogy a Bibliát valami megkülönbözteti az összes többi könyvtől, amelyet a világon valaha is kiadtak. A Bibliát az különbözteti meg az összes könyvtől, hogy a Bibliából Isten szava szól. Isten szava szól az emberhez. Ez a Szentírás, ez a Biblia. Ugyanakkor tegyük hozzá ehhez a nagyon igaz kijelentéshez, megállapításhoz, hogy a Biblia olyan könyv is, amelyből az ember szava szól. Az ember szava szól az Istenhez. Mert hálaadás, panasz, dicsőítés, imádás, kérés és kérdés, és nagyon sokféle óhaj, vágy, indulat szólal meg a Szentírás soraiban, és különösképpen a 150 Zsoltárban. A Zsoltárok könyve az évszázadok összegyűjtött imádságának megszerkesztett gyönyörű gyűjteménye, olyan imádságoké, amelyek emberek ajkáról hangzottak el valamikor, de örök érvényű tartalommal, tehát ma is érvényesek, és ezért a Zsoltárok könyve mindig egy aktuális emberi imádsággyűjtemény a mi számunkra is. A mai Isten tiszteleten két Zsoltárt olvastunk fel, az elsőt és az utolsót, a 150-et. És hiszem, hogy ez a két Zsoltár nem véletlenül került a Zsoltárok sorában erre a helyre. Az első Zsoltár arról szól, hogy boldog az az ember, aki nem jár a gonoszok tanácsai nyomán, aki nem él bűnösen, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. Az első Zsoltár írója boldog ember, boldog, mert öröme és jó érzésének, jó létének alapja az Istennek való engedelmesség. A törvény, testvéreim, a hívő élet alapja, és a törvény az Istentől van. Éppen ezért, aki betartja a törvényt, aki a törvény szerint él, az boldog ember. A Zsoltáros ideállítja azokat is, akik nem így élnek, nem így gondolkodnak. Akik az Isten törvényét semmibe veszik, ezért az életük a semmibe fog hullani. Bezzeg a gonoszok, az istentelenek úgy járnak, mint a pejva, amely száraz, amelyet elfúj a szél. Látjuk tehát az ember választását és felelősségét, és a választásunk és a felelősségünk döntő jelentőségű, hiszen a Zsoltáros ezt a képet adja elénk, a világ meghatározott rendszerben működik, és a tetteket, a saját cselekedeteinket következmények kísérik. A jók elnyerik a jutalmukat, és a gonoszok pedig elnyerik a büntetésüket. Az első Zsoltár tehát, testvéreim, összefoglalva, nem más, mint az Isten törvényének boldogan engedelmeskedő ember imája. Az utolsó, a 150. Zsoltár pedig egyetlen egyről beszél, ez pedig Isten dicsérete, Isten dicsőítése. Ez a Zsoltár 6 rövid versből áll, és ebben a 6 rövid versben 12-szer fordul elő ez a szó, hogy dicsérjétek, dicsérjétek az Urat. És az utolsó vers, mint egy összefoglalásaként arra hív, hogy minden lélek dicsérje az Urat. Ez a kerete tehát a 150 Zsoltárnak, az engedelmesség és az Isten dicsőítő ének. Ez az út. Hogyan lehet eljutni az elsőtől a 150-ig? Hogyan lehet engedelmeskedésből eljutni Isten dicsőítéséig? Mert igaz, testvéreim, hogy az első Zsoltár világa az egy megbízható, jól elrendezett képet mutat előttünk, de ugyanakkor tudhatjuk, és ez ma is így van, hogy a világ az sokkal bonyolultabb, összetettebb, és valóban látjuk mi is nagyon gyakran, hogy nem a jó emberek a sikeresek, és nem a gonoszok pusztulnak el, hanem éppen fordítva látjuk nagyon gyakran, és talán inkább a 73. Zsoltár szavai tűnnek igaznak, ahol úgy ír a Zsoltáros: bizony hiába tartom tisztán szívemet, és mosom ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, a gonoszok pedig örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Nem inkább ez a képe a mai világnak is? És akkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan éljünk? Mert szeretnénk hinni az első Zsoltáros szavaiban. Talán az első Zsoltár írója naív volt, hogy úgy tett bizonyságot, hogy a gonoszokat elfújja a szél, a jók pedig boldogok. Vagy pedig olyan védettségben élt, ahol a világnak ez a valóságos drámája elkerülhető volt a számára. Mindezen gondolatok nyomán mégis arra a következtetésre jutunk, hogy nem véletlen a Zsoltárok könyvének ez a kerete, mert csak az Istennek engedelmes ember jut el oda, hogy dicsőíteni tudja az Urat. A Zsoltárok könyve kijelöli az Isten népe életének az útjelzőit, és ebben a kiinduló pont, testvéreim, minden esetben, attól függetlenül, hogy éppen milyen az aktuális világ, kiinduló pont az engedelmesség kell, hogy legyen, és a célja az Isten dicsérete. Ezért az ember kérdése elsősorban nem az, hogy hogyan juthat el az engedelmességtől a dicsőítésig, hanem az, hogy hogyan juthatunk el az engedelmességig. Ezt az egyetlen kérdést vegyük most, testvéreim, a Zsoltár nyomán górcső alá, hogy mondani szoktuk, hogyan juthatunk el az első Zsoltárig. Mert az engedelmes szív majd meg fogja találni az utat az Isten dicséretére. Egyszer Jézushoz ment egy ember, és megkérdezte tőle: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És akkor Jézus azt felelte neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, tartsd meg a törvényt. Ez az ember megtartotta, ahogy Jézusnak erről beszámolt, és akkor Jézus azt mondta neki, hogy jól van, hogyha betartod a törvényt. Most pedig oszd szét a vagyonodat, és kövess engem. És akkor úgy olvassuk, hogy ez az ember megszomorodva elment, mert igen jó módú volt, nagyon gazdag volt. És ebből Jézus rögtön látta, hogy a törvény betartása ennél az embernél nem szívbéli indítatású, hanem csak a szavak szintjén létezik, és csak külsőségek halmaza. Mert nem tudta átadni magát Jézusnak. Az engedelmességhez vezető kulcs, testvéreim, az az önátadás az Istennek. Isten Jézus Krisztusban látható a számunkra. Amikor azt mondja Jézus, hogy gyer és kövess engem, akkor meg kellene engedni azt, hogy a szívünk közepén Isten álljon, az Úr Jézus Krisztus álljon. Ennek az embernek, aki az üdvösségre akart jutni, el kellett volna tudni engedni mindazt, ami a szíve közepében volt. És Jézus rögtön látta a válaszából, hogy nem a törvény igazi szeretete áll a szív közepében, hanem mindaz, ami a világ dolgaihoz köti őt. Az osszét vagyonodat, Jézusi mondat erre próbálja rávezetni őt, hogy engedjen el sok mindent, ami fontosabb az Istennél. Így lehet megérteni, testvéreim, ebben az elengedésben az első Zsoltár írójának az imáját. Ő benne meg tudott születni ez az értékrend, ez a mennyei értékrend, hogy a szíve közepében nem a világi javak álltak, vagy történések, hanem mindent fölülírt, mindenek fölött. Úgy szerette az Isten törvényét, magát Isten, hogy ettől boldog tudott lenni. Boldog. Ez az első Zsoltár első szava, hogy boldog. És milyen különös, tegyük most ide a hegyi beszédet, mert szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolat és az abból levezethető törvény az, ami az ószövetségi népnek az Istentől jövő tanítás volt, mert a törvény, a Tóra tanítást is jelent, és a keresztény ember törvénye még ettől jóval radikálisabb, mondhatnánk szigorúbb, ez pedig Jézus nekünk a hegyi beszédben adja elénk. Mert amikor azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, akkor mindig a szívre utal, a belső döntésekre utal, nem pedig a cselekedetekre. Éppen ezért szoktuk mondani, hogy míg a zsidó ember számára a törvény, addig a keresztény ember számára a hegyi beszéd az, ami az életünk alapját és rendszerét és keretét meg kell, hogy határozza. Hogy kezdődik a hegyi beszéd? Ott is az az első szó, hogy boldogok. És Jézus 8-szorosan felsorolja, hogy kik a boldogok, és mind a 8 boldogságnál azt látjuk, hogy nem földi kategóriák hozzá kell ezt a mennyei boldogságot, hanem mennyei kategóriák. Éppen úgy, ahogy az első Zsoltár írójánál az első szó a törvényre utalva a boldog kifejezés. Mert az Istennel való közösségre jutásban, testvéreim, kiformálódik egy magasabb rendű érték, vagy értékrend, ez a mennyei értékrend. És ha ide eljut a hívő ember, legyen az akár egy zsoltáríró, akár egy 21. századi református hívő, akkor meg fogja érezni azt, hogy én már nem irigylésre méltó a földi gazdagság, és a kérdés sem, hogy Isten miért nem bünteti meg látszólag a gonoszokat. Jézus, amikor a tanítványai gyűjtötte össze a Genezáreti tó partján, akkor volt, hogy odalépett egy testvérpárhoz, akik halásztak, volt, hogy odalépett a vámszedő asztalhoz, ahol ott ült a vámos, és csak annyit mondott nekik, hogy kövessetek engem, gyer és kövess engem. És azok ott hagyták azonnal a hálóikat, az fölállt azonnal a vámszedő asztal mellől, és nagyon egyszerűen követték őt. Talán még nem teljesedett ki akkor szívükben az a mennyei értékrend, amely majd boldoggá teszi őket, de Jézus személye, az ő közelsége, az ő elhívása azt jelentette, hogy itt valaki egészen másra hívja majd őket, mint amit eddig ismertek. Jézus szava: nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ez azt jelenti, hogy betartható lesz majd a törvény, sőt, boldoggá fog tenni a törvény megtartása akkor, ha megérted, hogy át kell adnod a szívedet Istennek, Jézus által. Testvéreim, egész valónkat kell kiüresíteni, ami imádságban, lehetséges elcsöndesedésben, befele figyelésben, hogy meg tudjuk töltekezni mi is a törvény gyönyörűségével. A szívbe írott állapot és a betű betartása között a különbség szó szerint ég és föld. De ha ezt megértjük, akkor könnyű lesz, és boldogság lesz az Isten rendelése szerint élni. Még akkor is így lesz ez, ha tudjuk jól, hogy milyen gyakran kell alászállni a szenvedésbe, a fájdalomba, a kétségekbe, végezetül pedig majd a halálba. Ami az első Zsoltár íróját igazi bizonyosságra indítja, az tehát egyáltalán nem a naívság, vagy egyáltalán nem valamiféle burokban élés, védettség az élet terheitől, hanem egy nagyon fontos és mély fölismerés, az, hogy az Istennel való szimbiózis, teljes közösség, az nagyobb érték, mint a bűnösök pillanatnyi sikere. A víz mellé ültetett fa, amely él, amely virágzik, amely gyümölcsöt terem és leveleket hajt, a boldogság és a teljesség legszebb képe volt ott és akkoriban, amikor ez a Zsoltár született. Egy többnyire kősivatagos és sivár környezetben. De testvéreim, a zöldelő fa képe az életet jelenti, és ez magasabb rendű, mindenféle ravassággal szerzett, haszonnál, jólétnél, gazdagságnál. Az zöldelő fában nem csupán gyönyörködni lehet, hanem az maga a boldogság és az erő forrása. Az istentelenek pedig éppen ennek hiányától sodródnak el, és száradnak el, mint a pejva, amelyet fölkap a szél. Isten tehát csak az ismerheti meg, aki az engedelmességet, a neki való engedelmességet ismeri, és ebben a szóban, a gyönyörű magyar nyelvünk, benne van az engedni Jézusnak, az azt jelenti, hogy engedni Istennek, és benne van az elengedni gyöke is, amikor elengedjük mindazt, ami megköt, ami fogva tart, ami csupán a szemünké, ami csupán földi, és engedni tudunk Jézusnak, hogy a szívünk és a lelkünk közepén ő vegyen lakozást, és akkor az boldogságot jelent. Engedni Istennek, az egyenlő engedni Jézusnak, és az egyenlő a mennyei boldogság állapotával. Mire indíthat tehát ezek után ez a boldogság? Nem indíthat másra, ugye, mint a 150. Zsoltár, a szép keret Zsoltár fölkiáltására, az Isten dicséretére. Mindazért, a jóért, azért a boldogságért, amelyet ez a boldogság jelent, amelyet őtőle kapunk. Dicsérjétek az Urat! 12-szeresen is dicsérjétek az Urat! Minden lélek dicsérje az Urat! Ide jut el tehát oly sokféle emberi megnyilvánulás után az, aki engedelmes. A Zsoltárok könyvét, testvéreim, tehát úgy tartjuk számon, még egyszer, mint több évszázad összegyűjtött és egybe szerkesztett emberi imádságait, az Isten elé kívánkozó emberi érzéseket, szavakat. Van benne nagyon sok panasz, nagyon sok hála, nagyon sok kérés, sok kérdés, büntetés kérése az ellenségre, hódolat az Isten előtt, és köszönet. Mindaz, ami az ember lelkét az Istenhez fordulásra valaha is indította, és indítja. De hisszük, hogy a 150 Zsoltár szép kerete mégis az elsőben és a 150-ben így áll előttünk. Eljutni az Istennel való szívbéli közösségre, ez az első. És ettől kezdve a hívő ember mindent egészen másképpen láthat. Olyan lehet a kiszikkadt, kiüresedett, elszáradó világban is, mint a zöldelő fa, amely életet és termést mutat, azaz boldog. Mindez pedig boldog énekben, Isten dicséretében, Isten dicsőítésében fejeződik ki. Méltó tehát az, testvéreim, hogy itt is, és most is, és minden időben, minden lélek dicsérje az Urat. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, dicsőítünk Téged. Dicsérünk és magasztalunk Téged, mert Te szent lelked ereje által az Úr Jézus Krisztusban szüntelenül azon munkálkodsz, hogy megértesd velünk, mit jelent boldognak lenni, mit jelent a mennyei szóhasználat. Köszönjük neked azt, hogy ezt a magasabb rendű csodát, ezt az értéket mi is megtapasztalhatjuk. Meg is tapasztaltuk, Urunk, már sokszor. Aztán mégis olyan gyakran visszazuhanunk a szemünkkel látható világnak a boldogságába, és valahogyan ez a kétféle boldogság nem mindig találkozik. Sőt, nem is találkozhat, hiszen az a mennyei az magasabban van. Mégis ezt a földi életet, ezt a földi világot is Te teremtetted, Urunk, de az a terved, az a szép elhatározásod, hogy mindaz, ami látható, ami napi életünk, az legyen átitatva mennyei valósággal is, hiszen akkor vagyunk igazán a helyünkön. Munkáld a szívünkben tehát ezt a mennyei boldogságot, Urunk. Hadd legyünk mi is zöldelő fa, termő gyümölcsfa. Hadd legyünk ebben a világban úgy a Te szolgáid, a Te tanítványaid az Úr Jézus Krisztus által, hogy ha nem is tudjuk megváltoztatni mi a világot, azért aki ránk néz, az lássa, hogy a mi életünk az milyen keretek között zajlik, a mi boldogságunk, az hogyan indít Isten dicsőítésre. Köszönjük neked azt, hogy ma is tanítottál, áld meg életünket, áld meg a gyülekezet minden tagjának életét és a közösséget magát is. Imádkozunk hozzád a gyülekezet lelki pásztoráért és családjáért, áld meg nyári pihenésüket, várjuk őket vissza szeretettel a Te szeretetedbe, Urunk. Így maradj velünk, most és minden időben, és azért könyörgünk hozzád, hogy a most következő csendességben egyéni imádságunkra is figyelj, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Szeretett testvéreim, a most következő rövid csendességben ki maga szóljon az Úrhoz, magunkban imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult legszentebb imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,